Kedves gyülekezet, János evangéliuma 13. fejezetéből fogom olvasni a mai úrvacsorai istentiszteletünknek az alapigéit. János evangéliuma 13. fejezet, és ott az első 5 versét fogom majd olvasni. Ugye ezt majd a lábmosás előtt újra fogjátok hallani. Tehát János evangéliuma 13. fejezet első 5 verse így hangzik. A húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, mikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívében, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eddig olvasnám most alapigeként, és aztán majd a fejezetnek a többi verseit is el fogjuk olvasni. Ugye, amit most olvastam, az egy új szövetségi vagy keresztény szertartásnak az első mozzanatai. Ugye Jézus itt tette meg ezt először, és itt adott példát számunkra arra, hogy hogyan is kövessük majd őt az úrvacsorába, hogyan is ismétlődjön időről időre ez a szertartás. Lehet, hogy nem igazán jó és nem igazán szerencsés ez a kifejezés, ugye, hogy szertartás, hiszen ennek van egy jelképes része, és van egy tanítása is. Ugye, de miért érdemes ezen elgondolkodni? Miért érdemes erre különösen a figyelmünket fordítani? Ugye ez egy olyan ige szakasz, amit negyed évente egyszer mindig elolvasunk. Egy kicsit talán meg is szoktuk már. Ugye én magam is, amikor olvastam ezt, úgy felpillantottam többször is, hiszen már tudom, hogy mi az, ami következik, mely mondatok következnek, hogyan is történt, egymás után mely mondatok következnek, hogyan is történt ez az alkalom, mit fog mondani Jézus, mit fog mondani Péter, de mégis érdemes ezen elgondolkodni, a figyelmünket ráirányítani, hiszen ebben a néhány versben, ugye itt János evangélium a 13. fejezetének ebben a néhány versében láthatjuk azt, hogy az Isten hogyan is viszonyul a bűnhöz, hogyan is viszonyul a bűnöshöz. Ugye mi ezt olyan egyszerűen szoktuk mondani, hogy hát a bűnt gyűlöli, a bűnöst pedig szereti, de mégis ez az ige szakasz, ez a rész talán a legfontosabban, a legszebben mondja el számunkra, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzánk. Itt ugye a Bibliával a kezemben, vagy mondhatom azt, hogy a Bibliával a kezünkben, és jó néhány évtized élettapasztalattal a hátunk mögött, ugye megélve a saját küzdelmeinket, akár azt, amit az elmúlt negyed évben éltünk meg, amit tapasztaltunk, látva, szemlélve az életünket, ugye elmondhatjuk azt, hogy talán ennél nagyobb és szükségesebb dolog nincs is a számunkra, mint hogy lássuk azt, hogy az Isten hogyan viszonyul a bűnhöz, hogyan viszonyul a bűnös emberhez, hogyan viszonyul hozzánk. Ugye hadd mondjam el azt is, hogy hadd fogalmazzak úgy is, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen esélyünk arra, hogy mi más emberek legyünk. Ugye ez az egyetlen esélyünk arra, hogy más emberek legyünk, hogy az életünk ne ugyanúgy ismétlődjön. Hogy kirajzolódjon bennünk az isteni jellem, ugye Krisztusnak a jelleme. Ugye nem beszéltük meg itt a Timivel, ugye a Timinek az imádságában elhangzott egy korábbi eseménynek egy mondata, ugye amikor Jézus 3,5 évvel ezelőtt, ugye amikor fellépett és megkeresztelkedett, ugye akkor egy szózat hangzott el. Ugye ez egy másik esemény volt, az is egy olyan esemény volt, amelyben Jézus példát mutatott számunkra, amely az újszövetségi kereszténységnek az első alkalma volt, ugye ez az úrvacsora is, és a Jézusnak a keresztsége is, és akkor ott elhangzott egy szózat, ugye, amit itt hallottunk olyan szépen az imádságban is megfogalmazva, ugye, hogy mondta ott az atya, ugye, amikor Jézus kijött a vízből, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ugye ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ugye két távoli esemény, mind a kettő első volt a kereszténységnek a történelmében, de mégis valami kapocs van a két esemény között. Mégis valami kapocs, ami összeköti ezt a két eseményt, és olyan különös és olyan furcsa, nem, hogy amikor egy ilyen nagy esemény történik, mint Jézusnak a keresztsége, amelyre úgy odafigyelnek az emberek. Ugye odafigyelt rá Keresztelő János, odafigyelt a Jézusnak a környezete, odafigyel az egész világegyetem, és akkor egy ilyen egyszerű mondat hangzik el, ugye az atyától, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Nem, hát ez egy olyan egyszerű mondat, és az emberben úgy felvetődik a kérdés, hogy vajon miért ezt mondta el az Isten? Miért ezt mondta az atya? Nem? Miért ezt mondta az atya? Kinek milyen gondolata van erről, hogy vajon miért ezt mondta az atya, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm? Ugye lehetnek gondolataink, de valószínű, hogy nem fogjuk tudni megmondani, hogy vajon miért ezt mondta az atya. Ugye olyan keveset tudunk az atyáról. Ugye itt van ez a nagy esemény, ugye Jézusnak a keresztsége, az ő fiának a keresztsége, és akkor ő mond egy mondatot, ami olyan személyes jellegű. Nem, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ugye olyan keveset tudunk az atyáról, hát Jézusnak az életét ugye jobban ismerjük, hiszen itt élt a földön, megörökítette ugye a Biblia azokat az eseményeket, történéseket, amely vele történtek. Többet tudunk talán még a Szentlélekről is, bár ugye vizuálisan nem tudjuk elképzelni, hogy milyen a Szentlélek, de a munkáját, a hatását, azt azért érzékeljük az életben. De ugye az atyáról olyan keveset tudunk, és egy kicsit úgy azt várnánk, hogy egy ilyen alkalommal valami fontos dolgot ugye mondjon el tömören, ugye, és a tömörséggel itt nincs is baj, ugye, de valami olyan fontos dolgot mond el, ami sok embert érint. Mondjon el, ami sok embert érint, hogy miért van szenvedés a világon, egyáltalán mi a jelentősége ugye a keresztségnek. És olyan ritkán szólal meg az atya az evangéliumokban, egyszer-kétszer ugye szólal meg, és az ugye Jézus keresztsége volt az egyik, és akkor mond egy rövid mondatot, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, és az emberbe úgy felvetődik, hogy vajon miért ezt mondja? Ugye hát nyilván az Isten tudta, hogy miért ezt a mondatot mondta el számunkra, és hogy miért maradt meg. Ugye azt mondja, hogy olyan jó ránézni. Ugye olyan jó ránézni Krisztusra, olyan személyesen ugye mondja, olyan jó ránézni, és olyan jó gyönyörködni benne. Ugye, hogyha belegondolunk viszont, hogyha úgy belegondolunk, és megállunk itt ennél az igénél, és egy kicsit úgy kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen megérteni ezt a rövid mondatot, és segítsen úgy fókuszálni arra, hogy miért ezt mondta az atya, egy kicsit akkor úgy rájövünk arra, hogy ennél nagyobb igazságot ugye nem is mondhatott volna számunkra az Isten. Ugye ennél nagyobb igazságot nem is mondhatott volna számunkra az Isten. Hogy az ember, ugye, aki megtanul a hit útján járni, ugye, hogy mi, akik ugye megtanulunk a hit útján járni, és az ember úgy rájön arra, hogy mi az igazi szépség az életben. Ugye annyi minden hatás vesz bennünket körül, ugye, amely sugallja, hogy mi is a szépség. Nem kell ahhoz már televíziót sem nézni, elég, hogyha jövünk ide és megnézzük az óriás plakátokat. Ugye különböző módon mutatják számunkra, hogy az emberi életben mi is a szépség. Ugye, és ugye az ember, aki megtanul a hit útján járni, az úgy évek alatt, ugye egy idő alatt úgy rájön arra, hogy mi is az igazán a legszebb és a legtökéletesebb szépség az életben, nem? De milyen különös, hogy az Isten elmondta, hogy mi a legszebb és mi a legkülönlegesebb szépség az életben. Ugye egy mondatban, egy rövid, tömör mondatban azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És nem akarok nagyon előre menni ugye az Isten tiszteletben, de ugye ezzel úgy azt mondta el számunkra, ugye, és egy úrvacsorai alkalommal is azt üzeni számunkra, hogy egy emberi életben, hogyha te változást akarsz az életedben, hogyha te meg akarsz változni, hogyha te új életre vagy új úton szeretnél elindulni, vagy megerősíteni a szövetséget, akkor ez a legerősebb benyomás, ugye a Krisztusnak a szemlélése, ez a legerősebb benyomás, amely változást idézhet elő az életünkben. Nincs más. Szóval nincs más. Ez a legerősebb benyomás, amely változást hozhat a mi életünkben. Ugye úgy, hogy mondanánk? Ugye, hogy gyengíti a mi természetünket, és erősíti az isteni jellemet a mi életünkben. Ugye az atya ugye úgy azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, hogy itt van az Isten, hogy eljött egy ekkora távolságra, és valamikor úgy magára kell majd, hogy hagyjam őt. Ugye különböző dolgok történnek majd vele, de majd magára kell, hogy hagyjam őt, és azt mondja, hogy ő az én szerelmes fiam, aki számomra a legszebb, akiben én gyönyörködöm. És ugye azt mondtam, hogy van egy kapcsolat a két esemény között. Ugye három év van két esemény, a két történés között, és azt mondja, hogy van egy kapcsolat e között a két esemény között, Jézus keresztsége és az első úrvacsora között, ugye, és hogy mi ez a kapcsolat? Ugye mi ez a kapcsolat? Olyan jó olvasni az evangéliumokban mindazokat a történéseket, amelyek megtörténtek Jézussal. Ugye olyan jó olvasni az evangéliumokban a boldog mondásokat. Ugye meg kellett értsük, hogy mit is jelent az, hogy boldogok a lelki szegények, mit is jelent az irgalmasság. De emlékszem, hogy számomra is, ugye emlékszem, amikor először találkoztam azzal a kis füzettel, hogy Jézus boldog mondásai. Ugye itt volt a közösségünkben, többször két kiadást is megélt, és először került a kezembe, és úgy megfogott. Szóval olyan jó, hogy ezekre úgy visszagondolni Jézus életében, ugye a boldog mondásokra, a hegyi beszédre. Ugye a hegyi beszédnek a többi részébe. Hogy milyen ember az, aki ugye sziklára épít. Vagy olyan jó visszagondolni Jézusnak a példázataira, amiket elmondott. Ugye mennyi bölcs tanítás volt egy-egy példázatban. Ugye úgy olvassuk, hogy amikor az emberek hallották ezeket a példázatokat, akkor napokon, éveken át visszaemlékeztek erre, ugye visszagondoltak ezekre az alkalmakra. Vagy milyen jó olvasni Jézusnak a beszélgetéseit a Samári asszonnyal, Nikodémussal, ugye olyan különleges beszélgetések. Ugye mennyi bölcsességről, mennyi okosságról árulkodik. Ugye úgy olvassuk Jézus élete című könyvünkben, ugye van egy fejezet, a Kapernaumi fejezet, azt bármerre járok az országban, mindig szoktam ajánlani, hogy olvassuk el. Különlegesen szép ez a fejezet. Ugye különlegesen szép ez a fejezet. És ott elmondja, hogy amikor először jöttek Jézushoz az emberek, amikor először hallották őt, akkor milyennek is látták, milyennek is hallották az ő tanítását. Ugye mennyire szép volt, úgy jelen vált, hogy olyan volt a beszéde, mint egy csobogó patak. Ugye erre mindig úgy lehet, mindig vissza lehet gondolni, milyen egy csobogó patak, ugye milyen szép hangja van. Ugye és az emberben úgy ott van, hogy bárcsak én tudnék úgy beszélni, vagy egy kicsit úgy megközelíteni. Azt mondja, olyan volt a beszéde, mint egy csobogó patak. És azt mondja, olyan jó ezekre úgy visszagondolni, és úgy ezeket úgy olvasni. Na de itt van ez az első öt vers, amit idéztem. Ugye itt van ez az első öt vers. Hadd kérdezzem meg, itt hányszor szólal meg Jézus? Ugye hányszor szólal meg itt Jézus? Ugye ha azt vesszük, ugye, hogy egyetlen egyszer nem szólal meg. Ugye mert nem olvassuk, hogy megszólal. Ugye János elmondja a visszaemlékezését erre az alkalomra, egyetlen egy mondatot nem idéz még Jézustól, még egyetlen egy mondatot nem mondott Jézustól. Azt mondja, nem szólal meg Jézus. És hadd kérdezzem meg, hogy mégis beszédes a viselkedése. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e Jézus életében olyan alkalom, amely nagyobb változást idézett volna elő a tanítványoknak az életében, mint ez az utolsó vacsora. Mit gondoltok, van-e nagyobb alkalom? Persze eszünkbe juthat több alkalom, ugye amikor Péter azt mondta, hogy hát ugye hova mehetnénk, az örök életnek beszéde van te nálad. Ugye vagy a másik alkalommal azt mondja, hogy mi tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Na de Jézus élete című könyvünkben ugye úgy olvassuk, hogy mikor látták a tanítványok a viselkedését, ugye Jézusnak a viselkedését, ugye látták azt, hogy mit tesz, ugye szó nélkül, ugye feláll, leveszi a felső ruháját, és azt mondja, hogy valami megállt a levegőben, valami megállt a szívükben. Ugye úgy olvassuk a Jézus élete című könyv 505. oldalán, érdemes ezt is úgy elolvasni és kikeresni, ugye 505. oldalán Jézus élete című könyvüknek, hogy amikor a tanítványok beléptek ebbe a helyiségbe, amelyben a vacsorát meg akarták enni, szívük tele volt haraggal. Ugye szívük tele volt haraggal. És aztán ugye úgy olvassuk, hogy egymást méregették. Ugye azon vitatkoztak, hogy ki üljön majd közelebb Jézushoz. Ugye már maga az ülésrend is. Szóval ugye úgy mentek ide, úgy jöttek erre az alkalomra, hogy büszkén. Ugye, hogy büszkén, hogy hát nincs, aki elvégezze a lábmosást. Ugye nincs, aki elvégezze ezt, hát akkor csak nem én fogom. Szóval leültek, ugye ismerjük ezt az érzést, amikor leülünk, biztos mindannyian voltatok már így, hogy valami kellemetlenség volt, és az ember úgy leül és várja, hogy hát majd fog történni valami, hát csak nem én fogom ezt megtenni. Hát akkor majd elmúlik úgy ez az alkalom, vagy megkezdődik úgy ez az alkalom, hogy nem lesz, aki megteszi ezt. Ugye el tudjuk képzelni, azt mondja, így ültek le, és hogy jöttek el onnét? Ugye, hogy jöttek el onnét? Ugye úgy olvassuk a következő oldalon, azt mondja, hogy keserű szégyen és megaláztatás töltötte be a szívüket. Évek múlva is, amikor, vagy hetek múlva, ugye hetek múlva, amikor visszagondoltak erre az alkalomra Jézus halála után, és Jézus mennybe menetele után, azt mondja, úgy emlékeztek vissza, hogy bárcsak mi megtettük volna helyette. Azt mondja, hogy keserű szégyen és megaláztatást töltötte be a szívüket. Megértették a szavakkal ki nem mondott dorgálást. Ugye Jézus egy mondatot nem mondott itt még. Azt mondja, megértették a szavakkal ki nem mondott dorgálást, és teljesen új fénybe látták meg magukat. Ugye milyen szép egy úrvacsorai alkalom, amikor az ember úgy új fénybe látja meg magát, nem? Ti voltat, tapasztaltátok már ezt? Ugye, amikor úgy telik el egy úrvacsorai alkalom, hogy új fénybe látjuk meg magunkat. Hadd kérdezzem meg, hogy szép volt itt Krisztus? Ugye, ahogy mondta a keresztségnél az atya, ezen az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Szép volt itt Krisztus? Ugye, egy mondatot nem mondott. Tanított itt Krisztus? Tanított? Ugye, valami nagy eszmefuttatást mondott el? Ugye? Azt mondja, hogy nem. Azt mondja, egyszerűen csak érzékelte azt. Érzékelte azt az emberi szükségletet. Hogy a tanítványok ugye ott vannak abban a nyomorult állapotokban. Ugye azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb, hogy ki hová üljön. Ugye, és Krisztus föláll, leveszi a felső ruháját, és úgy tanít, hogy nem szégyenít meg senkit. Nem? Úgy tanít, hogy nem szégyenít meg senkit, úgy gyógyít, mert ugye gyógyítja, ugye nem mentek úgy el arról az alkalomról, úgy gyógyít, hogy senki nem érzi betegebbnek magát a másiknál. Ugye nem mondja azt, hogy hát Péter, te azért, te indulatosabb vagy a többieknek, hogy hát te azért erőszakosabb voltál, mert te odaültél, oda tudtál ülni a közelembe. Ugye úgy gyógyít, hogy senkit nem nevez betegebbnek a másiknál, és úgy ad mindenkinek kegyelmet, hogy nem tesz különbséget. Ugye nem tesz különbséget. És hogy egyszerre ad választ mindenkinek, nem? Egyszerre ad választ mindenkinek. Ott vannak, ugye 12-en és 11-en úgy mennek el, hogy mindenki választ kap. Júdás is kaphatott volna. Nem Jézuson múlt. Ugye úgy ad, úgy egyszerre ad választ mindenkinek, és úgy ad választ, hogy a tanítványok nem tudnak úgy elmenni, ahogy odajöttek. Nem tudnak úgy elmenni, nincs ott a szívükben már a pöffeszkedés, ugye nincs ott az indulat a szívükben. Ugye Péter ugyan tesz egy erőtlen kísérletet, nem? Ő még tesz egy erőtlen kísérletet, majd olvasni fogjuk. Ugye, hogy azt mondja, hogy hát bizony az én lábamat nem mosod meg soha. Ugye, de milyen szép, hogy Jézus nem azt mondja neki, hogy na hát Péter, hát mondtad volna ezt előbb. Ugye, tetted volna ezt előbb. Vagy ugye nem szégyeníti meg Pétert, hogy miért nem jutott ez neked előbb eszedbe. Vagy nem mondja azt, hogy hát jó Péter, ha nem, akkor tessék itt a labor, és akkor folytasd. Nem tudjuk, mi lett volna. Ugye nem tudjuk, mi lett volna, hogyha ezt mondja Jézus, de azt mondja, hogy nem tesz különbséget. Nem szégyenít meg senkit. Nem szégyeníti meg Pétert sem. Hanem olyan szépen csendben azt mondja, hogy fel kell, leveszi a felső ruháját, és elkezdi mosni ugye a tanítványok lábát. Ugye, hogy olvastuk? Hogy mondta az atya, azt mondja, ez az, ami én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tegyük fel a kérdést, ugye, most egy kicsit úgy magunknak is, tegyük fel a kérdést, hogy mi mennyire tudunk gyönyörködni Krisztusban? Mennyire tudunk gyönyörködni Krisztusban? Ugye, mert ugye ez egy alapvető kérdés a számunkra. Alapvető kérdés a számunkra, mert enélkül nincs változás az életünkben. Látjuk-e mi szépnek Krisztust? Ugye hadd kérdezzem meg, hogy ma, amikor felébredtetek és belenéztetek a tükörbe, milyennek láttátok magatokat? Ki látta szépnek magát? Ugye? Ki látta szépnek magát? Pedig hát mindannyian, ugye... Ugye vannak, ugye most nincsenek itt köztünk úgy fiatalabbak, ugye egyedül, ugye Márk. Ugye az embernek milyen fontosak a visszajelzések, hogy úgy szépnek látnak-e bennünket az életben, hogy jó-e a testtartásunk, ugye elég izmosak vagyunk-e. Ugye mi van az arcunkon, ugye most nem nagyon látni, mert mindenki ugye ott van a masz, de olyan fontos számunkra ugye a kérdés, ugye, de ki az, aki szépnek látta magát ma reggel? Ugye, egyáltalán mi az igazi szépség? Hogyan tudnánk rá válaszolni? Ugye, mi az igazi szépség? Mi az igazi rúdság? Ugye, mikor nem szép valaki? Ugye, mi úgy gondoljuk, hogy hát ugye akkor nem vagyunk szépek, hogyha pattanás van az arcunkon, ha ráncok vannak az arcunkon, nem? Igyekszünk úgy eltüntetni. Ugye, emlékszem, nekem is volt itt az ajkamon egy ilyen kis anyai egyszerű dolog, és alig vártam, hogy már borotválkozhassak, hogy ne legyen annyira feltűnő, aztán most ugye az eltűnt, bárcsak más is ilyen gyorsan eltűnt volna. Ugye, de mi az igazi szépség? Ugye, hadd kérdezzem meg, hogy Krisztus mitől volt szép? Ugye, miért mondta ott az atya, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm? Krisztus mitől volt szép? Ugye, mitől volt szép? Miért látta szépnek? Ugye, hát ahogy ott állt, ugye, ahogy ott volt benne az alázat, ugye mit mondott? Engedj most, mert így élnénk nékünk. Ugye, ahogy ott állt alázatosan, de ugyanakkor bátorsággal, mert a kettő nem zárja ki egymást, ugye, ahogy viselkedett. És nem úgy viselkedett, mint ahogy mi úgy megszoktuk, hogy tudjuk, hogy mikor, hogy kell viselkedni, ugye hát itt van egy szombatnap, és tudjuk, hogy mit illik és mit nem illik, hanem azt mondja olyan természetesen. Ugye azt mondhatnánk, hogy jelleme volt, nem? Tehát jelleme volt. Ugye jellemes volt. Ugye, de akkor mi a rúdság? Mi az, amikor nem szép valaki? Ugye mi a rúdság? Ugye a Biblia érdekes, hogy a Biblia mind a kettőre megadja a választ. Ugye azt mondja, hogy akkor szép valaki, hogyha valakinek jelleme van. Ugye nem akkor... És azt mondja, nem akkor rút valaki, és nem akkor csúnya valaki, hogyha mondjuk pattanások vannak az arcán, hogyha ott vannak a ráncok az arcán, vagy éppen már alig tud járni, vagy éppen biceg. Azt mondja, hogy nem. Azt mondja, mikor? Azt mondja a Biblia, hogy akkor vagyunk szépek, hogyha jellemünk van. Az kitükröződik. Ugye olyan jó beszélgetni olyan emberekkel, ami úgy ott van, hogy már úgy idősebb. már ősz a haja, már úgy nehezebben mozog. De ott van az életében ugye a derű, ott van az egyenesség, a bátorság. Ugye amikor az ember azt érzi, hogy olyan jó ilyen emberrel beszélgetni, hiába megöregedett, hiába már idősebb. Ugye, de mitől rút valaki? Ugye mit mond erre a Biblia, milyen választ ad erre a Biblia, hogy mitől van az, hogy nem szép valaki? Ugye, hogy szoktuk mondani? Ugye, hát amikor valakinél a természet ütközik ki, nem? Amikor, ugye a Biblia úgy választ ad ugye erre a kérdésre, hogy mi az igazi szépség, és mi az, amikor csúnya valaki. Ugye, mi a rúdság? Ugye, a isteni jellem és a természetünk. Ugye, hogy állunk mi ezzel? Ugye, ki hogy áll ezzel? Ugye, ez egy döntő kérdés mindannyiunk számára, nem csak itt az úrvacsori alkalommal. Ugye, hogy állunk mi ezzel? Ugye, mert valahol ennek a kettőnek a harcáról van szó egy emberi életben. És ugye ez az amikor úgy kiütközik ugye egy úrvacsorai alkalommal is. Az isteni jellem, ugye, vagy a természetünk. Én emlékszem, hogy úgy sokszor eszembe jutott az, hogy miben nem szeretnék az apukámra hasonlítani. Nem tudom, ami visszaemlékszünk, ugye a természet, ugye mi a természet? Ugye, amikor öröklünk valamit. Ugye, hányszor az ember úgy megáll és azt mondja, hogy de jó lett volna, hogyha ezt az én szüleim, apukám vagy a dédnagyapám is visszamehetünk, ugye éveket legyőzték volna, nem? Akkor most nem lennénk itt, és nem kellene ezzel küzdenünk. És emlékszem, hogy hányszor ott volt a gondolatomban, hogy én nem szeretnék ebben és ebben a szüleimre, vagy apukámra hasonlítani. Aztán kezdtem látni azt, hogy hát bizonyos mozdulatok ott vannak. Próbáltam rá figyelni, hogy ne legyen ugyanaz. Aztán kezdtem látni, hogy egy-egy élethelyzetben bizonyos viszonyulásom ott van. Ti tapasztaltatok már ilyet? Tapasztaltatok már ilyet, hogy azt látjátok, amit a szüleiteken láttatok. Ugye, hogy ott van az embernek az életében a természet, néha úgy megállok, és úgy eszembe jut, ugye itt már néhány évtizeddel a hátam mögött, hogy hát én milyen szeretnék lenni majd 70 vagy 80 évesen, az Isten megengedő, hogy elérjen. Ugye, és úgy figyelem a környezetemet, figyelem ezeket a 70-80 éves idősebb bácsikat, hogy na, én ebben és ebben mondjuk szeretnék rá hasonlítani. Ugye, keresem azt, hogy milyen lehetek, vagy milyen lehetek majd 70-80 évesen. Ugye, mi a tapasztalat? Majd mi a természet? Ugye, amikor az ember örököl valamit. Örököl valamit, és hozza ezt magával. Hadd kérdezzem meg, hogy ti tudjátok azt, hogy ti milyen természetet hoztatok magatokkal? Ki az, aki tudja? Ki az, aki tudja? Ugye úgy lassan úgy kinyílik az emberbe, úgy évről évre. Milyen jó, hogy az Isten nem egyszerre engedi meg, nem? Hogy úgy ezt lássuk az életünkben. Azt mondja, ti látjátok azt, hogy milyen természetet hoztatok magatokkal? Ragaszkodtok hozzá? Ki az, aki ragaszkodik hozzá? Ugye? Ki az, aki ragaszkodik hozzá? Ugye mondhatnám azt is, hogy ez annyira egyszerű kérdés, és annyira gyakorlati kérdés, hogy hát ti akartok-e szépek lenni, vagy csúnyák lenni? Nem? Ugye akartok-e szépek lenni? Ugye hányszor az ember azt mondja, hogy én nem akarok ilyen lenni, hogy ez nem is én vagyok. Nem? Gondoljatok vissza az elmúlt negyed évre, hány olyan dolog történt meg, amikor az ember úgy megáll és azt mondja, hogy ezt és ezt tettem, de hát én nem ilyen vagyok, én nem is ilyen vagyok, én nem akartam ezt tenni. Ugye milyen az emberi természet? Hadd kérdezzem meg, hogy mi a jellemző a természetre? Titeket kérdezett ma a természet, hogy akkor most akkor hogyan viszonyuljatok egy élethelyzetben? Ugye föltette már azt a kérdést. Emlékszem, van egy ismerősöm, és ugye elmondta nekem, amikor ugye egyszer szembe került a természet és természetével, hogy hát kint volt az udvaron, és hát valami nagyon rosszul hatott rá, valami felbosszantotta, és annyira indulatos lett, hogy valamivel bele akart rúgni. Azt mondja, hogy már menet közben már úgy gondolkodott, hogy ezt nem kéne, ez nem helyes. Ugye azt kérdezem meg, hogy nálatok a természet az hogy működik? Úgy szokott kérdezni, hogy hát akkor most most egy kicsit legyél idegesebb, vagy nem akarsz idegesebb lenni, vagy nem akarsz indulatosabb lenni, szokott kérdezni a természet? Szokott? Ugye, az olyan jön, nem? Jön. És az ember ott áll megint, hogy hát akkor ebből hogy fog megváltozni. És ott van, hogy így telnek el évek és évtizedek. Ugye, hogy fog ebből megváltozni? És itt azt mondja ez az ige, ugye, hogy egyedüli változás alapja, ugye mi lehet? Azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Azt mondja, hogy egyedül ez adhat erőt, ez hozhat változást. Ugye a tanítványok életében mi hozott változást? Ott azon az alkalommal, azon a vacsorán. Azt mondja, János mikor írta ezt az evangéliumát? Mikor írta? Azt mondja, ez 31-ben történt, ugye ez az orvocsorai alkalom, és János az élete végén, ugye mint egy időszám, egy Krisztus születése után, mint egy 90-ben írta ezt az evangéliumát. Ugye 90-ben írta, és 90, ugye 60 évvel később visszaemlékezett arra, hogy mi is történt, és hogy mit láttam én Krisztuson, ugye mire emlékezik vissza. Ugye, ahogy olvastuk, mit látott ő Krisztuson? Mit látott ő Krisztuson? Azt mondja, hogy szerette az övéit a világon. Mindvégig szerette őket. Ti voltatok már úgy, hogy mondjuk egy régebbi esemény rád ki, mennyi 10, 20, 30, 50, 60 évre visszaemlékezik, és olyan, hogy azt mondja, mintha ma történt volna, nem? Van olyan esemény? Azt mondja, hogy itt visszaemlékezik, ugye János azt mondja, hogy ez olyan, mintha ma történt volna. Azt mondja, hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Azt mondja, mi ezt láttuk rajta? Azt mondja, mi ezt láttuk rajta? Pedig, azt mondja, mi van ott a második versben? Ugye ezt nem szoktuk felolvasni a második verset, ezt kiszoktuk hagyni, most is kifogom majd. Azt mondja, hogy pedig milyen lelki teher volt Krisztuson? Milyen lelki teher volt Krisztuson? Ugye azt mondja, hogy vacsora közben, mikor az ördög belesugalta már Iskáriót és Júdásnak a szívében, hogy árulja előtt. Milyen lelki teher volt ez? Látni lehetett ezt a lelki tehert? Megmosta Júdásnak a lábát? Ugye megmosta Júdásnak a lábát? Ugye nem tette azt, hogy mi esetleg, amikor úgy szokunk ilyen élethelyzetbe, hogy úgy kikerüljük. Ugye nem tette azt, hogy jaj, hát elfogyott a víz, és még elment vízért, azt mondja, hogy tovább ment, és el is felejtettem, hogy hát ott vagy te is. Ugye, hogy Júdás is ott van, ugyanom azt mondja, hogy megmosta ő neki is a lábát. Ön természetesen életszerűen, hogy amit lehet, még megtegyen érte. Ugye azt mondja, hogy amikor visszatekintett János, azt mondja, mi ezt láttuk rajta. Pedig hát Krisztus tudta, hogy mi az, ami történni fog vele. Azt mondja, hogy Krisztus tudta, hogy mi fog történni vele. Azt mondja, hogy felállt a vacsorától. Ugye ezt biztos még nem értették, nem? Tehát nem értették, hogy felállt, hogy vacsorától mindenki ül, és várja azt, hogy majd mi az, ami történni fog, hogy valaki majd elkezdődik a vacsora, akkor nem lesz most lábmosás, akkor nem lesz ez az alkalom. És azt mondja, Jézus feláll, és akkor még biztos nem értették. Ugye aztán leveszi a felső ruháját, az már egy kicsit lehet, hogy elgondolkodtatta őket, nem? Hogy hát csak nem. Ugye csak nem ez. Csak nem ő akar itt most valamit tenni. És azt mondja, leveszi a felső ruháját, azt mondja, körül kötötte magát, azt mondja, vizet töltött a medencébe, és elkezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel. És azt mondja, hogy amikor ők ezt látták, azt mondja, nem tudtak ugyanúgy elmenni. Hát ilyen Istenünk van. Ugye, ilyen Istenünk van. Ugye, és azért mondta az Atya azt, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Lehetett volna ezt szebben tenni? Ugye lehetett volna ezt szebben tenni, mint ahogy Jézus tette? Kedves gyülekezet, kedves jelenlévők, én kívánom, hogy mi is, ne csak a mostani alkalommal, ne csak most, amikor elolvastuk az ígéből ugye ezt a történetet, hanem naponta szemléljük ezt. Mi is naponta lássuk meg Krisztusnak a szépségét, ugye? Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, és tapasztaljuk azt, hogy az emberi természetünk, ugye? Ez az egyedüli esélyünk, ugye? Ez az emberi természetünk hogyan hal el bennünk, hogyan nem kap teret, ugye? És hogyan erősödik bennünk az isteni jellem, hogy számunkra is elhangozhasson ez a mondat. Ugye, hogy amikor ugye az Atya lát bennünket, hogy igen, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én is gyönyörködöm. És kívánom, hogy valóra váljon mindannyiunk életében az, hogy egykor majd ott legyünk mi is. Ugye ennek az útnak a háttörén, ennek az útnak az eredményeképpen ott legyünk mi is Krisztusnak az országában. Amen. A lámosáshoz tartozó ígét szeretném felolvasni. Kérlek benneteket, hogy most felállva hallgassátok meg. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondané ki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondané ki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondané ki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondané ki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondané ki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik. Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. A kenyér ígéit Pálnak a Korintusbeliekhez írt leveléből fogom olvasni. Kérlek benneteket, hogy felállva hallgassátok meg. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek, előtökbe is adtam. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöredik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Úgy olvastuk itt az ígében, hogy mielőtt Jézus megtörte a kenyeret, hálát adott. Tegyük mi is ezt. Kérem, hogy aki teheti, az hajtson térdet. Istenünk, mennyi édes atyánk, mi is szeretnénk hasonlóképpen hálát adni azért, hogy itt lehetünk ezen az úrvacsorai alkalommal, és hogy adtad számunkra ezt a különösen szép eseményt, ezt a különösen szép tanítást, hogy elég jöhetünk, és időről időre elét hozhatjuk a mi életünket. Megnyithatjuk a mi szívünket olyan különös módon, olyan közeli módon, és bizalommal elmondhatjuk mindazt, ami elválasztja tőled. Köszönjük, hogy egy olyan Istent ismertünk meg benned, a Szentíráson és a tapasztalatainkon keresztül, hogy egy jóságos, egy szerető, egy ragaszkodó Isten, aki semmiképpen nem akar elveszteni bennünket. Köszönjük az ígéretet arra, hogy te kész vagy megbocsájtani a mi bűneinket, te kész vagy a tenger mélyére vetni azokat, hogy arról emlékezés nem része majd. Kérünk segíts, hogy mindannyian kézzel fogható ígéretnek, tapasztalatnak vegyük ezt. Hogy mindazt, ami a hátunk mögött volt, azt lefegyük, azt elfelejtsük. És a mi figyelmünket rád, Krisztusra irányítsuk, hogy mi is tudjunk benne gyönyörködni. Hogy lássuk az ő szépségét, és egy biztonságot, egy bizonyosságot adjon arra, hogy a mi életünk is megújulhat. Kérünk, erősítsd ezt az ígéretet bennünk. Hálát adunk a kenyérért, hálát adunk ezért a jelképért, hogy Te így is szerette volna kifejezni a számunkra, hogy Te mennyire szeretsz bennünket, és mennyire ragaszkodsz hozzánk, hogy Te így is a kenyér megtörése által is szerette volna kifejezni azt, hogy Te mi mindenre kész voltál azért, hogy ne veszítsen bennünket. Kérünk, add, hogy ez a mi szívünkben is ott legyen. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen. Az Úr Jézus a tanítványok szeme láttára törte meg a kenyeret, hasonlóképpen cselekszek én is. Mikor Jézus megtörte a kenyeret, a következő szavakkal nyújtotta a tanítványai felé. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöreti. Ez. És vevén Jézus a poharat, és hálákat adván adta azoknak ezt mondván. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontaték bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Úgy olvastuk az ígében, hogy mielőtt Jézus vette volna a poharat, ismét hálát adott, tegyük mi is ezt. Kérem, hogy aki teheti, azt hajtson térdet. Édesatyánk, hálás a szívünk, hogy ezen az úrvacsarai alkalommal nem csak visszatekinthetünk, hanem a figyelmünket felé, Jézus felé fordíthatjuk. Nem csak az Jézus felé fordíthatjuk, és kérhetjük azt, hogy légy segítségül nékünk az életünkben. Szeretnénk egy megújult élettel elmenni mindét. Szeretnénk tapasztalni azt, hogy Te megerősítesz bennünket, és megújítod a mi életünket, hogy Jézusnak a szemlélése, hogy most az Isten tiszteletben csak egy kicsit villanakkal az ő szépsége. De ez a mi életünkben is egy igazi, tartós, maradandó változást hozna. Légy ebben segítségül, hogy mi is szépek lehessünk, hogy rajtunk is lássák az emberek, hogy mi mások vagyunk, hogy nekünk van egy Istenünk, akihez ragaszkodunk, akit szeretünk, hogy a mi életünk akkor is derűs, nyugodt, amikor egy bizonytalan világ vesz bennünket körül. Hogy a mi életünk akkor is derűs, nyugodt, hogyha ha hibázunk, hogyha elbukunk, mert tudjuk azt, hogy mi bizalommal jöhetünk hozzád, és Te kész vagy bennünket megerősíteni és megváltoztatni. Kérünk, segíts, hogy így lásson bennünket a mi családunk, a mi környezetünk, de legfőképpen abban, hogy a mi mennyei atyánk is elmondhassa rólunk, hogy ő gyönyörködik bennünk, hogy szépnek lát bennünket. Kérünk arra most együtt, hogy újíts meg a mi életünket, hiszen a Te erőd által, a Te erőd nélkül nem megy ez számunkra. Hálát adunk a pohárért, az eljedetlen bólért. Hálát adunk azért, hogy Te ezáltal is kifejezett számunkra azt, hogy Te semmit nem sajnáltál, Te az életedet sem sajnáltad azért, hogy megszólíts bennünket, hogy a figyelmünket felét fordíts. Kérünk azt, hogy ez a mai alkalom, ez az ünnepi alkalom maradandó legyen mindannyiunk számára. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.
Amen.
Úr Jézus a következő szavakkal nyújtotta a tanítványai felé a poharat. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, mely sokakért kiontaték bűnöknek bocsánatára. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.